Imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, szeretnénk hálát adni neked azért, hogy most újra itt állhatunk előtted, a te jelenlétedben. Köszönjük neked azt, hogy tudhatjuk, biztosak lehetünk benne, hogy a te szellemed által jelen vagy közöttünk. És köszönjük neked azt is, hogy akkor, amikor végignézzük az életünket, és látjuk a hit versenypályáján való küzdelmünket, akkor te figyelmeztetsz bennünket, hogy a mi szemeink szüntelen te rád nézzenek, mert akkor nem rendülünk meg soha. Kérünk téged, mennyei édesatyánk, hogy ezen a mai alkalmon is a te igédből biztass erre bennünket, erősítsd meg a mi hitünket, és könyörülj meg rajtunk, hogy engedelmeskedni tudjunk annak, amit te üzensz nekünk a te beszédedből. Köszönjük neked, hogy szólsz még hozzánk, hogy még nem hallgatott el a te igéd, és kérünk téged, hogy hadd legyen ez az ajándék nagyon értékes a számunkra. Köszönjük neked, hogy az Úr Jézus Krisztus nevében meghallgatod a mi imádságainkat. Amen. Szeretnék igét olvasni Pál apostolnak a zsidókhoz írt leveléből, a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének az első három versét szeretném elolvasni. Azért mi is, akiket a bizonyságok így nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőteret. Nézzünk a hit elkezdőjére és bevégzőjére, Jézusra, aki az előtte levő öröm helyett, megvetve a gyalázatot, elszenvedte a keresztet, és Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok arra, aki ilyen ellene való támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Amikor elkezdtük a zsidókhoz írt levélnek a tanulmányozását, akkor talán, aki kezdettől fogva hallottátok ezeket az igehirdetéseket, emlékezhettek arra, hogy azt mondtuk, ennek a levélnek a legfőbb témája, nézz Jézusra. Újból és újból ezt halljuk ebben a levélben, különböző formában, különböző megfogalmazásokban, hogy nézzünk az Úr Jézusra. Sok szempontból mutatja meg, és mutatta meg nekünk az előttünk, az a korábban már végigolvasott 11 fejezet, hogy ki is az Úr Jézus a mi számunkra. És most itt, ebben a néhány versben szinte kicsúcsosodik ennek az üzenete. Mit jelent az, hogy az Úr Jézusra nézünk, és miért kell folyton az Úr Jézusra néznünk? A 16. Zsoltárt pontosan ezért a versért olvastam föl, amikor azt mondja a Zsoltáríró, hogy szemeim mindenkor az Úrra néznek, és akkor nem rendülök meg soha, mert ő a jobb kezem felől van. Ebben a szakaszban, amit most elolvastunk, ebben a rövid három versben, azt látjuk, hogy Pál apostol itt újból előveszi azt a képet, amit ő nagyon gyakran használ a leveleiben annak a szemléltetésére, hogy milyen élete is van itt ezen a földön a hívő embernek. Azt mondja, hogy a versenypályán futunk. Versenypályán vagyunk jelen, és újra és újra használja Pál apostol a sport és a különböző párviadaloknak a képét annak az ábrázolására, hogy milyen helyzetben is vagyunk mi ebben a világban. Az első, amit itt ebben a néhány szóban elmond, azt mondja, hogy a hívő embernek futnia kell. Fut, mint az atléta, hogy elsőnek érjen célba, és olyan jó dolog, hogy a hit versenypályáján nem az lesz a győztes, aki elsőként ér célba, hanem az, aki szabályszerűen versenyzik. Ugyanerről beszél Pál apostol a Timóteushoz írt második levelében is, a második fejezet 5. versében, amikor azt mondja, hogy ha küzd valaki, nem nyer győzelmi koszorút, hanem szabályszerűen küzd. De azt is látjuk itt ebben a szakaszban, hogy itt harcról is szó van. Tehát a katona is fut, amikor az ellenséggel szembe kell szállnia. Láttuk, amikor Dávidnak a Góliát ellen való harcát megvizsgáltuk, és ott van egy nagyon fontos És látszólag olyan jelentéktelennek tűnő mondat, amikor azt mondja az ige, hogy Dávid sietett és futott a viadalra. Nem sétálgatott. Mert a sétálgató, bámészkodó katonát nagyon hamar leveri az ellenség. Hátba támadja, észrevétlenül megöli, leszúrja. Hát mi az a harc, ami miatt a hívő embernek így futnia kell? Mi ellen harcol futva a hívő ember? Sokan azt hiszik, hogy az ördög ellen harcolunk, de ez tévedés. Mert tudjuk azt, hogy az ördög ellen mi soha nem vehetjük fel a harcot. Mert az ördög szellemi hatalom, és csak is szellemi hatalom állhat ki a vele való küzdelemre. És tudjuk azt, hogy az Úr Jézus az. Isten az, aki kiáll a vele való szellemi küzdelemre. A hívő embernek, itt nagyon világosan megmondja az ige, hogy a hívő embernek a bűn ellen van harca. Most nem fogunk rá a mai napon részletesen kitérni, majd a jövő vasárnap fogunk bizonyára erről a versről részletesebben hallani, amikor azt mondja Pál apostol, hogy a bűn elleni harcban még nem állottatok ellen egészen a vérig. Tehát a hívő embernek a bűn ellen van a harca. Méghozzá vérre menő küzdelem folyik, és nem valami kis játékos csetepati az, amikor a hívő ember a bűn ellen harcol. Sokszor föltesszük magunknak a kérdést, van, amikor összejövünk, például nagyon gyakran a hitmélyítő alkalmakon is, és újra csoportos beszélgetésekben, személyes beszélgetésekben, újra és újra fölmerül az a kérdés, hogy miért vallunk kudarcot újra meg újra a hitharcában. És azt hiszem, hogy mindannyian, akik most itt vagyunk, számtalanszor, sokszor napról napra átéljük azt, hogy szégyenkezünk az újra meg újra visszatérő bűneink miatt, az újra meg újra, újra visszatérő gyengeségeink miatt. Szégyenkezünk amiatt, hogy nem tudunk mit kezdeni olyasmivel, ami miatt már régen, ami már régen szeretnénk túl lenni. Talán észreveszünk magunkban olyan rossz beidegződéseket, rossz szokásokat, amelyeket szeretnénk valahogy levetkőzni, de aztán újra és újra megint beleesünk. Aztán ott vannak a mulasztásaink, sokszor, főleg ugye, amikor már az ember idősödik, és egymás után távoznak el szeretteink, talán hívő testvérek, és akkor az ember eszébe jut, hogy hát ő is mondta, hogy menjek és látogassam meg. Aztán mondtam, hogy igen, majd elmegyek, és mire már elmentem volna, addigra már nem volt itt. Hányszor előfordul ez? Hányszor vannak kisebb-nagyobb mulasztásaink, és szégyenkezünk, és folyton azt kérdezzük, hogy miért is vallunk mi folyton kudarcot? És hogyha ezeket az igéket nagyon őszintén megvizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy ez azért van, mert nem szeretünk küzdeni. Sokszor még az apró dolgokban sem szeretünk küzdeni. Apró dolgok alatt most azt értem, hogy a hétköznapi életünknek a dolgaiban sem szeretünk sokszor küzdeni. Bizonyára, amikor végig gondoljuk a nagy sportolóknak, meg a nagy zeneművészeknek például az életét, és akkor azt látjuk, hogy hát órákat tölt naponta azzal, hogy eljátsza ugyanazt a zenedarabot a zongorán, amikor azt látjuk, hogy a sportolók hajnalba, korán fölkelnek, és akkor sanyargatják magukat, hogy aztán utána, amikor eljön a verseny napja, akkor ők legyenek az elsők, és mi meg hívő ember létünkre, hívő emberek létünkre nem vagyunk készek arra, hogy küzdjünk. Sokszor még az apró dolgokban sem. Eszembe jut Elizabeth Eliotnak van egy könyve, az a címe, hogy a fegyelem a hívő élet ABC-je. Nagyon melegen ajánlom mindenkinek ezt a könyvet elolvasásra. És ott ő említ egy bizonyos hölgyet, aki egy kérdéssel fordult hozzá, vagyis inkább kéréssel, és azt írta neki ez a hölgy egy levélbe, hogy hát kedves Elizabeth testvér, hát nekem óriási nagy gondom van, mert már vagyok vagy 120-130 kiló, és nem tudok lefogyni, kérem, imádkozzon értem, hogy fogyjak le. És aztán az Elizabeth Elliot testvér azt írta vissza ennek a hölgynek, akit személyesen is ismert, hogy kedvesem, én hiába imádkozom érted, hogy te fogyjál le, hogyha te közben folyamatosan habzsolod a süteményt. Tehát sokszor még a hétköznapi életünkben is ilyenek vagyunk, hogy nem akarunk küzdeni, és nem vagyunk álhatatosak, és nem vagyunk kitartóak. Ugye a magyar nyelvben mind a két szó, az álhatatosság is, és a kitartó is nagyon beszédes, nagyon szép szó. Ugye álhatatosnak és kitartónak nevezzük azt az embert, aki hosszú ideig végez valamit, anélkül, hogy abba hagyná. Nem néz félre, helyt áll. Kitart a célja mellett, nem adja föl a küzdelmet akkor sem, hogyha nem látja azonnal az eredményt. De én nagyon szeretem azt a görög szót is, ami itt ebben a szövegben szerepel, és már beszéltem róla többször is, ami azt jelenti, hogy alatta maradni, ipomoni, ugye így mondjuk görögül, alatta maradni, kitartással futni és küzdeni, azt jelenti, hogy nem adom föl a harcot, a kényelmetlenségek, a fájdalmak, a sebek, a kudarcok dacára sem. Eltűröm a kényelmetlenséget, a fájdalmakat, a sebeket, elviselek mindent, alatta maradok ezeknek a kellemetlenségeknek, szenvedéseknek, fájdalmaknak, annak érdekében, hogy győztesként érjek a célba, annak a dicsőségére, aki engem a harcba hívott, ahogy Pál apostol írja a már idézett Timóteushoz írt második levelében, a második fejezetben, de most az előző versben, a negyedik versben, ahol azt írja, hogy egy harcos sem elegyedik bele az élet dolgaiba, hogy tessék annak, aki őt harcossá avatta. Tehát sokszor azért nem vagyunk kitartóak, azért nem vagyunk álhatatosak, abban mutatkozik meg, hogy nem maradunk alatta annak a szabályrendszernek. Nem tűrjük el magunk fölött azt a szabályrendszert, amit Isten a hit harcára nézve megállapított, mert nem figyelünk arra a célra, arra a dicsőségre, arra valakire, arra a Krisztusra, aki bennünket a harcba hívott, és aki bennünket harcossá avatta. Az Úr Jézus éppen a szabályszerű küzdelmet emeli ki az ő követésével kapcsolatban. Nagyon fontos számomra a Lukács evangéliumának a 9. fejezetében, a 9. fejezetében található megfogalmazás, amit ugye több helyen is találhatunk az evangéliumokban, de mindenhol egy kicsit másképp van. Annak idején, amikor Fóman Péter testvér ezelőtt sok-sok évvel az óutcai gyülekezetben az én bemerítésem alkalmával megkérdezett engem, ugye ott mindig megkérdezik az embert a hite felől, és ezt az ige verset kérdezte meg tőlem. Azt mondja itt az ige, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét minden nap, és úgy kövessen. És akkor megkérdezte akkor a Péter, Fóman Péter testvérünk, akit mindannyian nagyon jól ismerünk, vagy többen ismertek közülünk, hogy kész vagy-e arra, hogy beteljesítsd az Úr Jézusnak ezt a parancsát, hogy tagadd meg magad minden nap, vedd fel a keresztedet minden nap, és úgy kövess engem. És ugye akkor az ember nyilvánvalóan nem fogja azt mondani, hogy nem vagyok erre készen, mert hiszen a szívünkben nagyon gyakran készen vagyunk. De hogy az Úr Jézus mondja, a lélek ugyan kész, de a test erőtelen. És a kitartó futásnak, a hit versenypályáján való kitartó futásnak a titka éppen ebben nyilvánul meg, amit itt az Úr Jézus mond ebben a Lukács evangéliumában megfogalmazott versben, hogy a megtagadás, az önmegtagadás az azt jelenti, hogy lemondok a saját ötleteimről, a saját elképzeléseimről, lemondok a saját magamhoz való jogomról, lemondok arról a jogról, hogy én határozzam meg, hogy hogyan élek, hogy mikor mit teszek, hogy hogyan döntök bizonyos helyzetekben, hogy küzdök-e egyáltalán, vagy mikor küzdök, hogyan küzdök, ki ellen küzdök, miért küzdök. Megtagadom saját magamat, az azt jelenti, hogy lemondok arról a jogról, hogy mindezt én határozzam meg. És amikor fölveszem a keresztet, akkor az azt jelenti, hogy alávetem magam a Krisztus országa szabályainak, hogy kizárólag a Krisztus uralmát vagyok hajlandó érvényesíteni az életem fölött, mert sokszor ugye azt mondják, hogy hát a kereszt, jaj, viselem a keresztet, mert hogy beteg vagyok, mert hogy van egy részeges férjem, meg hogy a fiam ilyen, meg olyan, meg amolyan, és Az Isten igéje szerint nem ez a kereszt. Az Isten igéje szerint a kereszt az a Krisztus követése érdekében vállalt önmegtagadásnak a szenvedése. A Krisztus keresztje, a Krisztus keresztjét fölvenni azt jelenti, hogy én meghalok a saját jogaimnak, meghalok saját magamnak, és vállalom magamra, vállalom minden nap újra meg újra azt a kényelmetlenséget, azt a szenvedést, azt a halált, mint a mártírok esetében, és elsősorban, mint az Úr Jézus esetében. Hogy kész meghalni azért, hogy ő a célba jusson. A hívő fut a pályán, és közben a lelátókon egy különös nézőközönség ül. A hit hősei, akikről a 11. fejezetben láthattunk, fejezetben olvashattunk, már láthattuk a hitüket. Ők már bevégezték a futásukat. Mint ahogy azóta sok-sok hívő testvérünk, azért énekeltük az elején ezt az éneket, hogy sok-sok hívő testvérünk érte már el azóta is az égi célt. Maga Pál apostol is, aki saját magáról így beszél, hogy futásomat bevégeztem. Így beszél Pál apostol is a saját életének, a földi életének a végéről. És az ő életükből, ezeknek a hithősöknek az életéből láthatjuk, hogy vannak jó és rossz példák, láthatjuk azt, hogy időnként engedetlenek voltak az Isten beszédének, aztán láthatjuk azt, hogy a végén mégis újra és újra visszatértek ahhoz a beszédhez, ahhoz a szabályrendszerhez, ahhoz a szabályszerű küzdelemhez és a kitartáshoz, a versenypályán, a futás közben tanúsított kitartáshoz, amit Isten elvárt tőlük. Ezért szerepelhetnek itt a hithősök között olyan emberek, mint Sámson, akinek az élete tele van bukásukkal. És mégis azt mondja az ige, hogy a hit volt az életére valamilyen formában a jellemző, mégis. És azt mondja itt az ige, hogy ezek a hithősök, ezek bizonyságok. Bizonyságai annak, hogy a hit versenypályáján való futás során lehetséges célba érni. És ezeknek a hívő elődeinknek a példája, akik már elérték az égi célt, arra tanít bennünket, hogy félre kell tenni az akadályt és a megkörnyékező bűnt. Ugye nagyon érdekes, hogy itt az apostol két dolgot említ meg. Van akadály, és van bűn. Ugye a bűnről tudjuk, hogy mit ért alatta az ige, majd még egy szót azért ejtünk róla, de mi az akadály? Ugye az akadály az nem feltétlenül bűn. Elképzeljük a futóversenyt, bizonyára mindannyian látunk már futóversenyt, hát a futóversenyen akármilyen is az időjárás, a futó sportolók, azok bizony nem nagy kabátban futnak, nincsen a hátukon hátizsák, még egy kulacs vizet sem visznek magukkal, majd ráérnek akkor leinni magukat jó kis friss vízzel, amikor beértek a célba, mert futás közben le kell tenni minden fölösleges súlyt, minden fölösleges tárgyat, minden fölösleges ruhadarabot, ami engem hátráltathat abban, hogy elérjem a futás közben a célt, hogy minél sebesebben futhasson, ugyebár egy futóbajnok, és le kell vetnie magáról minden olyan tárgyat, minden olyan ruhadarabot, amiben esetleg futás közben belegabajodhat a lába, nem tud egy hosszú fürdőköpenyben futásnak indulni, futásnak eredni, mert esetleg a fürdőköpenybe belegabajodik a lába, és hasra esik. És ezért mondja itt az ige, hogy minden akadályt, ami nem feltétlenül bűn, talán gondokat, talán fölösleges szokásokat, amihez az ember úgy ragaszkodik, hogy azt én nem vagyok hajlandó megváltoztatni, hát nincsen abban semmi rossz, de nem vagyok hajlandó megváltoztatni. Minden olyasmit, ami eltereli a figyelmünket arról a versenyről, amire elindultunk, minden olyasmit, ami fölöslegesen igénybe veszi az időnket, minden olyasmit, ami erőtlenné tesz, ami elveszi a kedvünket a Krisztus követésétől, ami elveszi a kedvünket az Isten igéjének az olvasásától, ami elveszi a kedvünket az imádságtól, ami megszünteti a szellemi dolgok iránt való éhségünket. És ki maga vizsgálja meg az életét, hogy kinek az életében mik ezek. Azért nem mondok példát, mert mindenkinek az életében ez valami más dolog lehet. Mindenkinek az életében más az akadály. A bűn, azt tudjuk, az valami olyasmi, ami odaáll Isten és közém, és állandóan környékezi az életünket. Ahogy a Mózes első könyvében már rögtön Kainnak azt mondja az ige, hogy a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád van vágyódása. Szinte észre sem vesszük, és már is beleestünk valami bűnbe. És ezért mondja itt nekünk az apostol, hogy ezeket a dolgokat, az akadályt és a bűnt, azt tegyük félre. Az azt jelenti, hogy tegyük le, tegyük egyik helyről a másikra, ugye ezt jelenti ez a görög szó, amit szerepel, mert a helyébe kerüljön valami más. És ez a valami más, ez maga az Úr Jézus Krisztus. Azt mondja itt az ige, a második vers ezzel kezdődik, hogy nézzünk a hit elkezdőjére és a bevégzőjére, Jézusra. Nagyon érdekes és nagyon fontos ez a szó, hogy nézni. Itt a görög szövegben ez a görög ige azt jelenti, hogy a tekintetünket valamiről egy másik pontra összpontosítjuk. Tehát a tekintetünket elfordítjuk valamiről, azért, hogy valami másra tudjunk nézni. Azért vannak ilyen nagyon olyan fordítások, amikor nagyon pontosan szeretné az ember, vagy a fordító nagyon pontosan szerette volna lefordítani ezt az igét, ezt a nyelvtani értelemben vett igét magyarra, és ezért azt mondjuk, hogy nézzünk el ezekről a dolgokról Jézusra. Természetesen érezzük, hogy a fordításban ez kényelmetlen lenne, hogyha így lenne nekünk is a Bibliánk szövegében, de azért jegyezzük meg, hogy itt ebben a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének a második versében, amikor azt olvassuk a mi saját Biblia fordításunkban, hogy nézzünk a hit elkezdőjére, az azt jelenti, hogy a tekintetünket azokról a dolgokról, amelyek akadályoznak, vagy bennünket bűnre csábíthatnak, azokról vonjuk el a tekintetünket, és szegezzük oda az Úr Jézusra ezt a tekintetet. Újra és újra. Nagyon szép, ugye a 16. Zsoltárban, hogy szemeim mindenkor az Úrra néznek. Mindenkor. Ezért mondja az ige, hogy ne nézzünk másra. És olyan fontos, hogy itt az apostol az Úr Jézusra vonatkoztatva a Jézus nevet használja. Azt a nevet, ami megváltónkat emberfiaként, tehát emberként állítja elénk. És azt mondja róla, hogy ő a hitnek az elkezdője. Ő az, aki már előttünk megteszi az első lépést, akinek az életét, hogyha az evangéliumokban megvizsgáljuk, akkor láthatjuk, hogy micsoda feltétlen és az atyának alávetett hit volt az Úr Jézusnak az életében, és ez egy olyan hit, amit a többiek is követhetnek. Mi mindannyian mehetünk az Úr Jézus után, és követhetjük ezt a hitet, amit az ő életében látunk. De a mi szempontunkból, amikor azt olvassuk, hogy ő a hit elkezdője, van egy nagyon lényeges momentum, mégpedig az, hogy az Úr Jézus az, aki a mi szívünkben is hitet ébresztett. Mert mi, ami bűnös emberi mi voltunkban, mi olyan iszonyú távol vagyunk az Istentől, hogy a szívünkben felébredt hit, az éppen akkora isteni beavatkozást igényelt, mint az, amikor majd Isten föltámasztja a benne hívőket. A hit az, amikor Isten a halottban életet teremt. És ezért mondja itt az ige, hogy az Úr Jézus az, aki a hitünknek az elkezdője, mert az ő szavára állt elő bennünk a hit. Az ő szavára állt elő a világ mindenség, olvastuk a zsidókhoz írt levélnek az elején, és az ő szavára állt elő bennünk a hit. Az Úr Jézus nélkül nincsen hit. És ő a hitnek a bevégzője is, a célba juttatója. Mert amit ő elkezdett, azt ő azt nem hagyja félbe. És a cél, amit az ige megnevez, hogy mi a hitnek a célja, a megmenekülés, az örök élet, az Úr Jézus váltság művének a teljes beteljesítése, a tökéletes befejezése, az, hogy mi bűnös emberekként, akiket hitáltal, a Krisztusba vetett hitáltal Isten megigazít, hogy képessé tesz bennünket ezáltal arra, hogy azon a napon megálljunk Isten előtt az Úr Jézus érdeméért, mert ő juttat el a célig. Nagyon sokat szoktuk idézni azt az igét, ami olyan nagy bátorítás mindannyiunknak a számára, hogy az, aki elkezdte bennetek a jó munkát, be fogja fejezni a Krisztus Jézusnak a napjáig. És nézzük, hogy hogyan jellemzi még az apostol itt az Úr Jézust. Azt olvastuk róla, hogy ő a hit elkezdője, ő a hit bevégzője, és azt mondja, hogy ő keresztet szenvedett. És ebben is ő volt az első. Akkor, amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy vegyük föl a keresztet, akkor a kereszt felvételében is ő volt az első. És olyan szépen ír erről Pál apostol abban a gyönyörű himnuszban, amit a zsidókhoz írt levelének a tanulmányozása kapcsán többször is felolvastunk, de soha nem árt elégszer felolvasni a Filippi beliekhez írt levél második fejezetéből, a 6. verstől olvasom, aki, amikor Isten formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel, és hasonló lett az emberekhez. És amikor emberi formában volt, megalázta magát, engedelmes volt halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért Isten is felmagasztalta őt, és olyan nevet ajándékozott neki, amely minden név fölött való, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké, és a föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Az előtte levő öröm helyett nem volt kötelező az Úr Jézusnak ezt a rabszolgai formát fölvennie. Ő maradhatott volna az Atya dicsőségében, de ő ezt az előtte levő örömöt, ő a mi érdekünkben, a mi megmentésünknek az érdekében visszautasította, lemondott róla, és inkább a keresztet választotta. Olyan szép, hogy a Mózes személyével kapcsolatban hallottunk a múlt héten arról, hogy Mózes az Isten népével való együtt sanyargattatást, együtt nyomorgattatást vállalta inkább, holott ő, aki a fáraó házában nevelkedett, ezt nem lett volna köteles elviselni. És ez olyan szép előképe az Úr Jézus szenvedésének, hogy az Úr Jézus inkább vállalta a velünk való együtt sanyargattatást. És ugye tudjuk nagyon jól, hogy az előképek azok nem mutatják meg a beteljesedést, de az Úr Jézusnak az életében ott volt a beteljesedés, és akkor, amikor ő emberré lett, és maradhatott volna az örök dicsőség, akkor ő megvetette azt a gyalázatot, amit neki vállalnia kell. Azért használom itt azt a szót, hogy megvet, bár nem minden bibliafordításban, például itt a Revideált Károlyiban is, amit felolvastam, itt megváltoztatta a revideáló ezt a szót, és azt írja itt, hogy a gyalázattal nem törődve, de itt a görög szövegben egy nagyon erős kifejezéssel. Azt jelenti, hogy megvet valamit, lenéz, méltatlannak tart. Az Úr Jézus cselekedeteit nem tudta az embereknek a gyalázata befolyásolni. Őre nem volt hatással az, hogy megvetették, hogy gúnyolták, hogy csúfolták, hogy bántalmazták. Az Úr Jézusra nem volt hatással, az ő döntésére, az ő cselekedeteire nem volt hatással az, hogy újra meg újra visszautasították. Ugye mi már gyerekkorunkban is annyira ki vagyunk téve annak, hogy emberek csúfolnak bennünket, és aztán főleg ugye most gyerekeknél lehet látni, hallottam, valaki anyuka panaszkodott, hogy hát a gyereke nem hajlandó otthonról vásárol, vagy otthonról vitt szendvicset vinni 10 óraira az iskolába, mert a többiek csúfolják, amiatt, hogy ő nem a büfében veszi a túrós táskát, hanem otthonról visz valamilyen szendvicset. Aztán tegnap látom, hogy Bencének, tegnap ott volt a Makláron Bencéjéknél, és látom, hogy Bence az egyik iskolatáskáját azt nem használja, a gurulósat, bár kicsit messze van tőlük az iskola, de nem a gurulós iskolatáskával jár az iskolába. Kérdezem, hát miért nem a gurulós iskolatáskával jársz? Azt mondja, azért nem a gurulós iskolatáskával jár, mert a többiek csúfolják, hogy ő bőröndel jár iskolába. És aztán mi felnőttek is, azt mondjuk, hogy jaj, persze a gyerekek ilyenek, de nem, mi felnőttek is ilyenek vagyunk. Ugyanilyenek vagyunk, csak minket mással csúfolnak. És igenis a mi életünkre hatással van az, hogy hogyan gúnyolnak a cselekedeteinkre, a szavainkra, sokszor hatással van az, hogy bennünket hogyan gúnyolnak, vagy hogyan csúfolnak, vagy hogyan marasztalnak el. És az Úr Jézus ezzel nem törődött. Ez az egyik legnagyobb győzelem az ember életében, amikor nem törődik a csúfolkodása. És azt mondja itt az ige, hogy az Úr Jézus megvetette a gyalázatot, méltatlannak tartotta azt, hogy ő az emberek gyalázkodása miatt megváltoztassa az ő örökkévaló tervét. Itt erről van szó. Az Úr Jézus nem volt hajlandó az ő örökkévaló tervét az embereknek a silány gyalázkodásai miatt megváltoztatni, és ezért ülhetett ő a kereszthalál elszenvedése után az Isten jobbjára, hogy aztán dicsőségben gyakorolja az ő mindenható hatalmát. Mi a célja annak, hogy Pál a versenypályán futó hívők figyelmét éppen erre a két dologra hívja föl, hogy az Úr Jézus a hit elkezdője és a bevégzője, és hogy mi a jelentősége az Úr Jézus Krisztus kereszthalálának? Úgy folytatja, hogy gondoljátok meg ezeket a dolgokat. Ez azt jelenti, hogy nézzétek meg jó alaposan. És nagyon érdekes, mert a görög szó itt úgy hangzik, hogy analogizome. Ez azt jelenti, mindenki ismeri, fölismeri, hogy benne van ez, hogy analógia. Igaz, ismerjük ezt a szót, hogy analógia, mert ez a görög szó azt is jelenti, hogy mérlegelni valamit és összehasonlítani valamit valamivel. És ezért mondja itt az apostol, hogy az Úr Jézus, amikor ilyen támadást szenvedett el a bűnösöktől, akkor mi fontoljuk meg jól. Hasonlítsuk össze, mérlegeljük, hogy akkor ezek után okunk van nekünk arra, hogy újra és újra föladjuk a küzdelmet. Okunk van nekünk újra és újra teljesen belesüppedni a csüggedéseinkbe. Hiszen az Úr Jézusnak a példája bátorságot ad a hívőnek a küzdelemben való kitartásra. Mert az Úr Jézus nagyon jól tudja, hogy mi megyünk keresztül. Ő tudja nagyon jól, hogy igen, időnként megfáradunk. Ő tudja nagyon jól, hogy mi megyünk keresztül. Tudja nagyon jól, hogy a szívünk sokszor megszomorodik a kudarcaink miatt. Tudja azt, hogy mennyire fáj sokszor, hogy újra meg újra elrontunk valamit, amit ő talán már fölépített az életünkben, és utána azt mi talán egy rugással leromboljuk, mert visszatérünk a régi dolgainkhoz, mint ahogy az ebb visszatér a maga okádására, ugye fogalmaz ilyen drasztikusan Péter apostol. És sokszor megfáradunk, mert azt gondoljuk, hogy úgyse tudunk ezeken a dolgokon túljutni. Kétségbe esünk a bűneink miatt, és talán már-már föladjuk a bűn elleni harcot is. Aztán elcsüggedünk, hogy ilyen egy hívő ember. És talán még azt is föltesszük azt a kérdést magunknak, hogy hát lehet, hogy én meg sem tértem igazán, ha én hívő ember létemre ilyen dolgokat tudok csinálni, és így tudok viselkedni, és ilyen galád módon újból és újból vissza tudok térni a bűnös életemhez, akkor lehet, hogy én igazából meg sem tértem. És lehet, hogy Istennek már elege van belőlem, és nem próbálkozik tovább velem. Igen, ott lehet a hívő ember életében ez a fáradtság és a csüggedés. De amikor ez a talán jogosnak tűnő fáradtság, és ez a talán jogosnak tűnő csüggedés megjelenik az életünkben, akkor azt mondja itt nekünk az ige, hogy viszont gondoljunk meg, hogy az Úr Jézus miért tűrte el mindezt. Nézzünk rá! Nézzünk, fordítsuk el a tekintetünket ezekről a csüggesztő gondolatokról, fordítsuk el a tekintetünket a saját fáradtságunkról, a küzdelemben való kimerültségünkről, és nézzünk az Úr Jézusra, őt állítja elénk újra meg újra, őt, aki elkezdte bennünk a hit munkáját, és be is fogja fejezni, őt állítja elénk, aki azt mondja, hogy vegyük föl a keresztünket minden nap, de aki elsőként vette magára a keresztet, és odaadta magát értünk, azt mondja az apostol, hogy ő ránézzünk, amikor megfáradunk, vagy elcsüggedünk, fordítsuk el a tekintetünket ezekről az akadályokról, és az Úr Jézusra nézzünk. És szeretném ennek az igének a tanulságát, a gondolatait egy olyan néhány mondattal befejezni, amit talán sokan ismeritek Jó Sándornak az erről az ige szakaszról elmondott ige hirdetését. Ennek az ige hirdetésnek az utolsó mondatait szeretném elolvasni, mert nagyon-nagyon fontos gondolatokat és biztatást tartalmaz a számunkra. Ha különböző bűnök terhe nyom, nézz a megfeszített Jézusra. Ha kísértések vesznek körül, nézz a kísértő felett már győzelmet aratott Jézusra. Ha bántanak, nézz a megcsúfolt Jézusra. Ha fáradt vagy, vagy szomorú, vagy elesett, nézz az éretted a mennyben könyörgő Jézusra. Ha fáj a lelked a világban levő sok gonoszság miatt, nézz az ítéletre visszajövő Jézusra. Hogyha a halál közelsége árnyékot borít rád, nézz a feltámadott Jézusra. Hogyha egyáltalán komolyan akarod, vállalod, eredményesen akarod végigküzdeni a krisztusi életet, ha jól akarod megfutni a versenypályát, nézz Jézusra. A pályán nézzünk Jézusra, és hogyha mindent elfelejtesz is egy óra múlva, amiről itt ma szó volt, ezt az egyet ne felejtsd el. Jézus üzeni, nézz, nézz, állandóan nézz Jézusra. Amen.